Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Rekvényi Katalin, szexuálpszichológus, akivel folytatjuk az ő megfogalmazása szerint a szexuális kisebbségekről való beszélgetést. Leginkább a tekintetben vettük ezt elő, hogy a kamaszkorban fellánguló különböző vágyak megfogalmazásával és annak tálalásával hogy vannak a fiatalok, hol kell nekik, és milyen jellegű segítség. Kissé sikamlós téma a saját neméhez való vonzódás, és a környezet ugye hajlamos arra, hogy felelőst keressen. Hallható sokszor, hogy a gyerekkori környezethez nyúlnak ilyenkor vissza, hogy nem volt férfi minta, nem volt női minta, stb. Ez az elfogadás híja, vagy valóban keressük a mi érteket? És kell-e keresni a mi érteket?
Két dolgot itt elkülönítenék. Egyrészt az már bebizonyosodott, hogy ez a melegség nem, az nem trauma alapú. Tehát persze volt már nekem is olyan kliensem, aki azt mondta, hogy ő leszbikus párkapcsolatban él, de csak azért, mert a férfiaktól iszonyodik, mert már annyi erőszak ért a férfitől, és a nőktől nem iszonyodik, de valójában aszexuális. Tehát volt ilyen kliensem, de ez a ritka, nyomasztó, szörnyű kivétel. Nagyon-nagyon sok leszbikust nem traumatizáltak, meg meleget se, és nagyon sok nőt traumatizáltak, és aki ugye úgy heteroszexuális maradt, szóval szerintem minden nő, akit ért szexuális zaklatás, az most így melegé válna, akkor már kihalt volna az emberiség. Szóval ez így sajnos Magyarországon is minden ötödik
igen,
nőt.
Csak azért félek ettől, de ugye te, mint szexuálpszichológus, kimondhatod ezeket, csak hogy én nem akarok ilyet mondani egy mondatban, hogy valakinek a szexualitás és az, hogy ez trauma alapú, miközben egyébként pontosan, amiről te beszélsz, hogyha valakit bármilyen trauma ért, erőszak, abuzálás, nem tudom, és a későbbiekben simán lehet, hogy ő neki maga az egész szexualitás traumatizált.
Tehát azon... hát ilyen van, összefügg, de hogy önmagában az orientációt, hogy ösztönösen kihez vonzódik, ez nem fogja befolyásolni. Okay. Tehát ez így van.
Én így gondolom, csak muszáj erről valahogy
igen,
beszélni.
Ez tényleg így van, ezt sokat
kutatták. Teljesen mindegy,
abszolút.
Hogy én úgy gondolom.
Igen, ez tényleg, igen. Ami még ott van, ez egy érdekes dolog a késői coming outoknál, hogy mi lehet a helyzet, amikor valaki ilyen 30-as, 40-esként jön rá, hogy vonzódik a saját neméhez is. Na hát itt egyszerűen az van, hogy tulajdonképpen biszexuális emberekről beszélünk, és a legnehezebbek a biszexuális coming outok, erről is volt egy felmérés, hogy a transzneműek és a biszexuálisok is fejfel mellett haladnak az LMBT társadalmon belül a depresszió, meg az öngyilkosság, a szorongás elképesztő magas arányokat ölt náluk. Eleve az egész LMBT populációban ez sokkal magasabb, mint az átlagnál, érthető okokból, és ők náluk a legrosszabb a helyzet, mert egy biszexuális személy az így mindkét irányból kapja az ívet, tehát hogy a heteroszexuális társadalom is kvázi kiveti magából, vagy oda se tud, tehát ő nem, ugye nem normális, ugye? De a meleg társadalomba se tud a szubkultúrába beintegrálni, mert ott is egy ilyen gyanús elem lesz, aki így kvázi bármikor árulóvá válhat a másik nemmel. És hát ezek a belső szorongások is, hogy az, aki meleg, annak egyértelmű az útja. Tehát ő már egy tizen pár évesen az első eszméléseikor már rögtön a saját nemével kezd el fantáziálni, romantikus érzelmeket érezni, stb. És akkor pár évig eltart, mire ez bevallja magának, de azért többnyire már ugye a gimi végére, legkésőbb az egyetem elején már túl van ezen, hogy ő minimum magának, meg a legjobb barátainak már ezt így bevallotta, de aki mondjuk bi, náluk azért így nem, mert akkor így ott van a társadalmi nyomás, és akkor kísérletezik, talán egy picit van valami élménye, valami kalandja a saját nemével, de aztán van az ellentétes nemmel, és akkor elindul egy ilyen heteroszexuális életút, és abban meg felfeltörnek néha a biszexuális vágyak is, és akkor hát sokan így általában nem véletlenül ez a 30-as évek vége, 40-es eleje, amikor ez a kicsit már közeledik ez a kapuzárás, és akkor ez a bakancs listán még mit nem húztam ki, és akkor vannak olyan párok, akik ilyenkor ilyen swingereznek, vagy ilyen beszerveznek egy harmadikat, és ott jön be ezt, hogy akkor a saját nemmel lévő kalandok, van, ahol meg egyszerűen mondjuk megromlik a házassága, vagy a komoly kapcsolata, és akkor már egy ilyen felnőttebb önálló felnőtt emberként, akár nagy kamasz gyerekekkel megmeri magának engedni ezt a dolgot, hogy megélje ezt. Aztán van, aki soha nem meri megengedni, és mindig titokban tartja.
Mi van, ha az házasság mellett történik?
Hát,
mert akkor az meg ugye, az akárhogy is nézzük, az igen. Meg ugye egy csalás, egy árulás, egy másik élet. Abban, hát, hogy lehet megmaradni.
Hát ezek is nagyon gyakoriak. Tehát az ilyen kinkek terén is, tehát mondjuk a BDSM is egy ilyen világ.
Várjál, ami... az mi? Mi az, hogy kink, mi az, hogy BDSM?
Kink, hát az ilyen lájtos perverzió, így mondanám, tehát amire esetleg, aki nagyon konzervatív, azt mondja, hogy hú, hát ez perverz, de bestseller a Szürke 50 árnyalata, tehát az például ez egy, ebből a világból ad egy ilyen kis betekintést, bár akik benne vannak, nagyon kritizálták ezt a könyvet, de kink az minden, ami a tabuval való játék a szexben, és hát ezek a BDSM, az a bandage, disziplin, szadizm, mazohizmnak a rövidítéséből van, ilyen aláfölé rendelt játékok, fájdalommal való játékok, dominancia, kiszolgáltatottság, irányítás, irányítva levés, tehát ez nagyon sok embernek a kattanása egyébként, és ezt is jellemzően azért tudják nagyon szégyelni. És mondjuk, vagy van egy olyan hasítás, hogy én a feleségemmel ezt nem fogom, vagy neki értem. Nem fogom.
Meg okay, én most pont azon gondolkodtam, és hogy kerültünk ide? De igen, mondom, ide.
Igen, a biszexualitástól. Tehát ugye ez, hogy nem felvállalható.
Meg az, hogy a házasság mellett, igen.
Igen, hogy nem felvállalható. Tehát ez egyik, ami nagyon gyakori, hogy mondjuk elmegy egy dominához, és akkor ott fizet azért, hogy ő vele, nem tudom, és csomószor nem is direkt szexuális dolgot, hanem csak azt, hogy őt nem tudom, négy kézláb mászkáljon és takarítsa föl a padlót. Tehát, hogy valami olyan dolgot éljen át, ami számára egy nagyon különleges, és egyébként egy totál kikapcsoló, lelkileg így teljesen ilyenkor így ki vannak.
Szóval de ez az egyik... De szexuális izgalmat is.
Okozhat, de nem feltétlenül csak azért mennek el, hanem magáért azért az állapotért, hogy egy más állapotba kerülhessen. De hát ez kapcsolódik szexhez is, akkor végképp az egy nagyon erős kötés, és ezt nem biztos, hogy akkor, ha nem tudja felvállalni otthon, akkor, vagy beintegrálni a házasságába, akkor ez mondjuk ez egy ilyen állandó ilyen tévút lehet, vagy ilyen elkanyarodás a házasságból, és ugyanígy a biszexuális vágyak is, tehát egy jó pár olyan kliensem van, akik ezzel jönnek, és akkor végül is azt találják megoldásnak, hogy enyhítsék a szorongásukat, hogy időről időre elmegy egy ilyen partiba, vagy időről időre, szóval, hogy vannak ilyenek. Aztán vannak, akik mondjuk nyitott házasságot választanak, és akkor el tudja fogadni a partnerük ezt az irányultságukat, és akkor meg tudják ezt élni, akár közösen is, de akkor ugye csak a szexuális vonatkozásról beszélünk, aztán előbb-utóbb ilyenkor azért be tud kúszni az érzelem, és akkor, ha szerencsések, akkor mondjuk ebből lehet egy több szerelműség, az a poliamória, de sok esetben megválás, tehát volt már nálam ilyen krízisben lévő házaspár is, hogy csak egy ilyen szexuális kísérletezés a férfinek is tetszett, hogy fú, tudom, milyen izgalmas kaland, ez a legkommerzebb szex fantázia egyébként, ez a két nő, egy férfi, és akkor az férfinek az egész odáig izgató, amíg ilyen szexuális tárgyként kezeli a nőket, de aztán hoppá, jött a komplikáció, a két nő egymásba szeretett. És a nő jobban élvezte a szexet azzal a nővel, mint vele valaha is. Innen segítsen a szexuálpszichológus. Hát ez nem tudtam nekik segíteni, elváltak.
Akkor, hogyha egy házastárs azt mondja, hogy ő megteszi ezt vagy azt a férjének, feleségének kedvéért, ebben nyilván a szeretet, tehát a szeretet meg az érzelem van benne, vagy benne kell lenni neki is valamiféle ilyen jellegű érdeklődésnek, vagy az is lehet, hogy ő nem tudja, hogy van ilyen jellegű érdeklődése.
Most arra gondolsz, hogy amikor mondjuk belemegy valaki egy ilyen szitúba, csak azért, hogy megfeleljen a...
Igen.
Hát van ilyen, persze, hogy van ilyen.
És ez egyébként okoz gondot, hogyha neki nincs ilyen érdeklődése, csak azért teszi, mert szereti?
Hát szerintem minden olyan dolog okoz gondot a szexben, amit csak azért csinálok, hogy megfeleljek a másiknak. Okay. Legyen az bármi, tehát akár úgy csókolózni vele, hogy valójában gusztustalan a szájszaga, szóval az is gond. Szóval, de ez meg még inkább, tehát ezek igen sok gondot tudnak okozni, és mondjuk sok ember, aki tényleg ilyen erősen kapcsolatfüggő, vagy ilyen alárendelődő, az egy évekig lehet olyan viszonyban, tehát voltak ilyen klienseim is, hogy évekig jártak swinger klubba, úgyhogy az egyik fél később azt mondta, hogy ő ezt végig csak azért, hogy ne veszítse el a férjét, és akkor így.
Szóval tehát azt érezte, hogy ez kell ahhoz, hogy megtartsa.
Igen, szóval azért ezek szörnyű dolgok, és akkor ahogy elkezd mondjuk egy ilyen ember így dolgozni az önbecsülésén, akkor ezek után már nehéz így megtartani ezt a kapcsolatot.
Nagyon rettentően szövevényes, tehát annyira sok minden van abban, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami nem érdekes, mi az, ami változik, nem változik, mert ugye ez is benne van, nem? Tehát, hogy az érdeklődés változása.
Na igen, ez is egy új novum, és talán, hogy beszéltünk erről, hogy valakinek ugye ilyen vagy amolyan az identitása, és ez egy legújabb fejlemény, hogy tulajdonképpen a szexuális identitásunk egy életen át fejlődik, változik.
Ez egy tudományos tény? vagy kutatáson alapszik?
Ezt így kutatták is, tehát az orientáció az amúgy nem változhat, de az is egy skálán mozog, tehát egy nagy hosszú skálán, tehát mondjuk, ha valaki, ez a Kinsey skála volt legelőször az 50-es években, most már azért tovább finomodott, de hogy ugye alapvetően kapcsolatokban élünk, és a kapcsolatok által definiáljuk magunkat, és az viszont, hogy egy kapcsolatom mentén én hogyan identifikálom magamat, ez változhat egy életen át. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy ilyen enyhe biszexuális orientációval születik, mondjuk egy Kinsey 2-es, 6-fokú skálán, akkor az zömmel férfiak felé fog vonzódni, és zömmel férfiakkal van mondjuk kapcsolata, de mondjuk tudom, egy hosszú kapcsolat utáni csalódásban lehet, hogy lesz egy új kapcsolata, aki egy nőnemű ember, és akkor ő azt fogja magáról mondani, hogy leszbikus mondjuk, és akkor leél 8 évet mondjuk egy nővel, és utána meg mondjuk vele szakít, és akkor utána mondjuk megint egy férfivel hozza
össze
a sorst.
De az is, mert nekem egy
somos. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy biszexuális, de először mondta magát heterónak, utána mondta magát leszbikusnak, aztán meg tudom, 50-es éveire kijelenti, hogy ő tulajdonképpen most jött rá, hogy ő valójában biszexuális volt. Szóval ilyen lehet.
Mert hogy nekem az jutott eszembe, volt is ilyen körülöttem, a saját baráti körömben, hogy az orientáció megváltozott, de tulajdonképp nem örökre, csak néhány évre, mert annak a személynek az izgalma hozta ezt meg. Tehát, hogy vannak olyan karakterek, akik annyira magával ragadóak, hogy most mondhatom így, tehát, hogy ismerek olyan leszbikus lányt, aki bármilyen heteróból leszbikus csinál pár évre.
Hát azért azt nem hiszem, hogy teljesen heterók voltak.
Oké, okay, csak
de hogy igen, egyébként a női szexualitás az eleve sokkal rugalmasabb, mint tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy mennyire sokszínű. Volt egy ilyen videó kísérlet, lehet, hogy férfiakat meg nőket ültettek le, és előtte vettek velük fel egy kérdőívet, hogy ő minek vallja magát, mi az identitása, kikhez vonzódik, és utána lejátszottak nekik pornófilmeket, és ilyen hüvely perineométerrel vizsgálták a nőknek, hogy hogyan változik a hüvely, tágul, vagy meg hogy nedvesedik, meg a férfiaknak is ugye a pénisz mozgását tudták vizsgálni, és akkor a magukat heterónak mondó nőknél kimutatták, hogy hát legjobban a heteroszexuális pornóra indultak be, de beindultak a leszbikus pornóra, sőt még a meleg pornóra is. A magukat heterónak mondó pasasok, azok csak a hetero pornóra indultak be, a meleg pornóra egyáltalán nem, a leszbi pornóra egy kicsit, vagy van, aki jobban, de hogy ott is azt mondták, hogy a nőt nézték, és ugye az volt az izgató számukra. A meleg pasik meg a meleg pornóra indultak be, a leszbikus pornóra egyáltalán nem, a hetero pornóra szintén nem. Szóval, hogy ez így érdekes, hogy itt is, hogy a női szexualitás az tényleg valahogy egy ilyen plasztikusabb, ilyen sokszínűbb, ilyen körülményekhez így alkalmazkodóbb dolognak bizonyult ebben a tekintetben, viszont az identitás az mindig elsődleges, tehát hogy ez a nő például, aki beindult a leszbi pornóra, ő sokszor azt mondta, hogy ja, utána őket is megkérdezték a kutatás végén, hogy érezte, hogy melyik film hatott rá. És a férfiaknál az, ami történt, meg amit érzett, az egybecsengett. Nőnek azért nem ilyen egyértelmű, és egy csomó nő, miközben a műszerek kimutatták, hogy beindult, azt mondta, hogy őt nem izgatta egyáltalán se a meleg pornó, se a leszbi pornó. Tehát, hogy az agy-test kapcsolat nem ilyen, tehát máshogy van ez így a nőknél, és azért így egyébként pedig azért bármikor az agy felülírhatja a testet, tehát azért jó esetben is megtörténik, amikor mondjuk nem vagyunk állatok, és akkor letiltjuk a legjobb barátunknak a pasiát, barátnőjét, és már úgy reagálnék rá, de veszek 2 mély levegőt, és nem reagálok rá, és hát az ilyen esetekben is van, hogy nem engedjük meg magunknak, hogy olyan irányba fantáziáljunk, kalandozzunk, amerre nem akarunk.
Ahogy nagyon szerteágazó, és nyilván nagyon sokat lehet erről is beszélgetni, de ha jól értem, vagy jól gondolom, akkor itt is az a lényeg, hogy magával legyen rendben az, aki ebben van. Viszont sokféle, tehát nem csak a környezetnek, hanem a tágabb értelemben vett környezetnek a reakciójával is számolni kell, társadalmi reakciókkal is számolni kell. De mi van akkor, hogyha valaki saját maga csalódik magába, amikor rájön, hogy az ő orientációja az eltér a megszokottól?
Hát ez is nagyon gyakori, tehát ezt úgy nevezük, hogy ilyen internalizált homofóbia, és ez hát főképp a konzervatívabb háttérből jövő embereknél.
Akinek ez nem lehet. Tehát ez
igen, ez nagyon, és ez nagyon-nagyon durván, és főképp én egy-két legerősebben a férfiaknál látom, meg a biszex férfiaknál az én rendelőmben, akik megfordultak, hogy egy óriási önutálattal, meg undorral, meg szégyenérzettel kell megküzdeniük, mire így bemerik, ismeri maguknak, hogy így ott vannak ezek a dolgok is. egyszerűen, hogy így merje magának megengedni azt, hogy néha mondjuk vannak ilyen álmai vagy fantáziái, amiket egyáltalán nem muszáj feltétlenül kiélni, de hogy ne szenvedjen attól, hogy van ilyen, és ez hát ez általában hosszas munka, hogy el tudja ő saját maga fogadni önmagát a vágyaival együtt, és ez egyébként így igaz azokra a kinkekre is, mint az előbb említettem, hogy vannak ilyen mindenféle vágyaink, amiket hát többnyire így szégyellünk felvállalni, ez vagy önmagunk előtt is, meg a másik előtt, meg még inkább. De egyébként nem is kell mindent, ezt is szoktam mondani, hogy a maszturbációs fantázia az egy magánügy, és akkor van a dolgok, amit lehet, hogy elég csak ott megélni, mert különben lerombolná a kapcsolatomat, lerombolná a meglévő dolgokat, és akkor lehet, hogy annyi elég, hogy egyszer elfantáziálsz róla néha, és akkor be tud ennyivel érni, mert amúgy mondjuk egy monogám ember vagy, akkor érd be ennyivel, és akkor ott éld ki magad, és tök jó. Tehát ez az a magánügy, nem kell mindig mindent elmondani a másiknak, tehát jogunk van legalább egy ilyen minimális magánéletre, amivel nem ártunk a másiknak, ez nem hazugság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál újra, és köszönöm, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélgetni.
És köszönöm a meghívást.
Rekvényi Katalin szexuálpszichológus volt a vendégem.